Néha vannak gondolatok, amiket kapok. És az egyik az ilyen, hogy Isten, neked olyan tréfája vagyok, akivel nem viccel. Az, hogy most itt ülök ebbe a stúdióba, 20 évvel ezelőtt valaki ezt mondja nekem, hogy én ilyenekről fogok beszélni, akkor biztos, hogy fölnevetek. Viszont kapok visszajelzéseket írásokra, sokszor egész megrendítőt, az viszont arra utal, hogy Isten nem viccel velem.
Ne legyen lehangolt. Lélekhangoló. A Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora.
A Lélekhangolóban Balczó Mátyással, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársával, újságíróval, az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezet presbiterével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek a stúdiónkban, evangélikus hívő elődök, sőt egy híresség is szerepel felmenőid között, nevezetesen Balczó András, többszörös olimpiai és világbajnok öttusázó. Mennyiben határozta meg az életbeindulásodat, vagy a gyerekkorodat ez az örökség, amit hoztál a családból?
Hogyha valahol bemutatkozok, hogy Balczó Mátyás vagyok, akkor az a kérdés mindig elhangzik, hogy az a Balczó, és akkor elmondom, hogy igen, Balczó András a nagybátyám. Ez egy ilyen nagyjából olyan régi élményem, mióta mondjuk beszélni tudok, vagy mióta bemutatkozom. De azért ez olyan különösebben úgy nem volt közvetlen hatással az életemre. Később felnőtt koromban a Bandival való beszélgetések viszont nagyon is meghatározóak voltak már a hitre jutáson felé vezető úton.
Minket ugye ebben a rádiomissziós műsorban az ő hívő élete és a hite érdekel, most nem kifejezetten a sportról beszélnék. Ebből nálad is lecsapódott valami? Mennyire volt számodra ez elfogadható, illetve a te szüleiddel, a saját családodokban mennyire volt ott jelen a hit?
Én Budapesten születtem, itt nőttem föl, jártam hittanra, tehát a Bécsi kaputér volt nekem úgymond a kezdő anyagyülekezetem. Ott konfirmáltam Balicza Ivánnál, tehát hogy ilyen módon a gyermeki vagy fiatalkori hívő élet intézményeset kereteit az biztosították számomra, és szerettem is egyébként hittanra járni, szerettem följárni a várba. Ugyanakkor én egy ilyen klasszikus, ha lehet így mondani, kikonfirmált vagyok. Nem olyan rég hallottam ezt a kifejezést, hogy kikonfirmál az egyházból, de én ezt csináltam, mert elvileg az ember ilyenkor megerősíti, vagy tanúságot tesz arról, hogy erős a hitében, és erről még papírt is kap, meg igét is kap, de ott nekem így vége szakadt. Azért, hogy jó 25 év eltelt, amíg én gyülekezeti szinten visszatértem az egyházba, a hitre jutásom az hamarabb volt.
Egyébként a pályád aztán hogy indult? Elengedted úgymond az evangélikus egyház kezét, de a megtérésedig elvezetett egy út. Érdekelt téged már akkor is az írás, az önkifejezés, vagy elmentél a sportok irányába, vagy hogyan függtek össze ezek szintén itt is az elődökre tekintettel, hogy haladtál tovább?
Én egy nagyon későn érő típus vagyok, mindig mindent későn csináltam. Nem voltam jó tanuló, érettségében én voltam a legrosszabb tanuló, de azért leérettségiztem. Ilyen szinten érdekelt a tanulás akkor, tehát a foci, a bicikli sokkal jobban érdekelt. Utána valahogy annyi igényem mégis volt, hogy valamilyen, meg biztos, hogy a szüleim is örülnének, hogy valami egyetemet azért csak el kéne végezni. Az ELTE BTK-t bölcsészkarára, történelem szakra vettek föl 2 évvel az érettségi után, és utána azért ebben a 6,5 évben, az 5 évet én 6,5 év alatt végeztem el. Voltak fél évek, amikor kifejezetten nem foglalkoztatott ott sem a tanulás, annál inkább az egyetemi életnek a szórakozás része. Szerencsére nagyon sok barátom volt, és ez ráadásul összecsúszik azzal az időszakkal, azzal a 16 évvel, amit a Ferencváros szurkolójaként éltem. Tehát, hogy nekem azért úgy 1993-tól 2009-ig nekem a Ferencváros volt az életem középpontjában. Rendszeresen jártunk meccsre, hazaira, idegenbe, külföldre, kézilabdára, jégkorongra, Albániától Fehéroroszországig, Svédországtól Londonig. Azért ez egy nagyon izgalmas, kalandokkal teli élet volt, és az írás az úgy jön be, hogy nekünk volt egy jó kis szurkolócsoportunk, volt egy honlapunk, és én ezeket a külföldi és vidéki kalandozásokat mindig megírtam. De csak így a magunk szórakoztatására, és amikor munkát kerestem, miután már lediplomáztam, a törzskocsmánkban egy ismerősöm szólt, hogy a Magyar Hírlap hirdetett egy gyakornoki programot is, mert ismerte ezeket az írásaimat, megkérdezte, hogy nem próbálod meg? És akkor mondtam, hogy igazából miért ne? És akkor jelentkeztem erre a gyakornoki programra, ahol 150-en jelentkeztek, és egy 3 körös felvételi után végül 4-ünket fölvettek gyakornoknak, és ott kezdtem el az írást.
2008-tól bűnügyi újságíró is voltál, vagy hogy is mondják
igen.
ezt?
Igen, 2008-ban kezdtem a Magyar Hírlapnál, és akkor voltam a belpolitikai rovatnál, és utána a Hírvilág rovatnál dolgoztam, és a Hírvilág rovatnak az akkori vezetője úgy gondolta, hogy jó lesz a bűnügyi tudósítónak. Jártam a bíróságokat, rendőrségeket, elmélyültem az ilyen különböző közérdeklődésre számot tartó bűnügyekben, oda kellett menni, és akkor az információkat összeszedni, és még az esti labzárt előtt valamit így leadni, tehát ez egy nagyon pörgős élet volt, és én hálás vagyok azért, hogy a napi lapnál kezdhettem el ezt, mert szerintem ez az igazi mély víz, és ezek a határidők, hogy óra percre pontosan le kell adni, azért ez eléggé hamar elhelyezett ezen a pályán. Nagyon hálás vagyok az idősebb újságírótnak, akik elmondták, hogy ezt hogy kell üzni, ezt a szakmát.
Nem mentél rá valahol erre, hogy ilyen pörgős ez az élet?
Nem, meg akkor az ember azért fiatalabban ezt így jobban bírta, de nem, szerintem ez nagyon jó alapot adott, amíg ott dolgoztam. Ebből a mai napig tudok táplálkozni egyébként. Tehát amikor valami szorosabb határidő van, és elbizonytalanodok, hogy meg tudom-e csinálni, akkor van olyan ősélményem magyar hírlapos időből, hogy azt a riportot annak idején mondjuk a Miskolci McDonald's wifi-ét használva kellett megírnom, nem volt mobilnet, meg nem volt 4G, meg 5G, akkor ezt is csináljam már meg.
Hogyan tértél vissza az egyházhoz, vagy nem is az egyházhoz, hanem Istenhez, hogy találtál, vagy ő hogy talált meg téged?
Nagyon jó a kérdés, és a sorrend az megvan. Tehát azért az hozzátartozik, hogy ha mondjuk ez szóba került, vagy megkérdezte valaki, hogy te hiszel Istenben, akkor azt mondtam, hogy persze, hogy hiszek. De utólag tudom, hogy ez inkább egy ilyen belső elvárás volt, hogy hát most mi mást mondhatnék, de ez nem fogalmazódott meg, csak mondtam, hogy hiszek, és akkor ez így ennyi volt. És volt a keresésnek is egy időszak. Hát emlékszem, volt olyan, hogy egy, hát pont még az egyetemi évek alatt egy ilyen elég erős buliból mentem föl a Bécsi kaputérre. Elég fáradtan érkeztem meg, hogy finoman fogalmazzak, és épp egy kétnyelvű istentisztelet volt, tehát hogy magyarul is elhangzott sok minden, meg németül is, ez is egy fontos élmény, csak azt vártam, hogy valahogy ezt túléljen, vége legyen, és utána ehessek valamit. Tehát, hogy volt ilyen élménye, nem itt értem meg, de hát az Úristen azért ezt jobban tudja, hogy mikor, minek van a rendelt ideje. Amit a megtérésem időpontjának, vagy konkrét eseményének tartok, az pedig 2010-ben volt ősszel. A Székely Nemzeti Tanács tartott egy ünnepülést az országgyűlés épületében, a felsőházi teremben. Akkor a székely barátaim itt voltak, és így én is ott voltam ezen az eseményen, és ott a lépcsőn a Szentegyházi Gyermekkórus tartott egy előadást, és hát most is egyébként föláll a szőr a karomon. Olyan élmény volt, hogy azt éreztem, hogy ez nem jöhet csak embertől, az a szív és lélek, ahogy ők ott akkor énekeltek, és ez olyan hatással volt rám, hogy a világ legrövidebb bizonyságtétele ott fogalmazódott meg bennem, hogy Isten van. Tehát, hogy olyan erők voltak, hogy azt éreztem, hogy mindjárt lerepül a parlament kupolája, és egy ilyen szép márványoszlop mögé elbújva zokogtam. Utána rájöttem, hogy ez volt az. Tehát ez volt az a Isten élmény, ami a megtérésem pillanatának tartok.
Ha belegondolok, hogy Fradi Druckerként, ilyen kemény legényként, meg bűnügyi esetek tudósítójaként, téged a gyerekkórusnak az éneke nem is templomban így megragad, akkor Istennek óriási humora van, nem?
Nagyon-nagyon jó helyen kapizsgálsz, és van egy diszonancia az életemben. Egyrészt, hogy most ez így nem látszik a rádión keresztül, de hogy ilyen 2 méter magas vagyok, meg 120 kiló, de közben az átlagosnál azt hiszem, hogy sokkal érzékenyebb. Végig kísérte az életemet, hogy van egy kép, egy kialakult, hogy egy ilyen nagy darab ember milyen, és közben egyébként meg más milyen. De hogy például ez abban is megjelenik, hogy ez a látszólag össze nem illő dolgok az Isten kezében mennyire összeillőek tudnak lenni, hogy például bár nem vagyok jó címadásban, ezt a kollégáim és a szerkesztőim is tudják, de ha sikerül jó címet adni, az gyakran össze nem illő dolgok. Ez jön, és ez valószínűleg azért jön, mert én magam is egy ilyen kicsit ellentmondásos figura vagyok, és akár ez abban is megnyilvánulhat, hogy miközben nagyon lobbanékony vagyok, tehát, hogy azért persze az ember hívő, és próbál szépen viselkedni, de azért mondjuk egy budapesti közlekedési szituációban nem mondom, hogy mindig nagyon szépen tudok, vagy bármilyen konfliktusban, de volt olyan is, hogy utána mentem, és elnézést kértem.
Visszatérve, azzal kapcsolatban mit látsz magadban, hogy Isten ott elindított valami folyamatot, vagy változást benned?
Van ez a megtérésem, és ez egy ilyen hurrá hangulat, hogy na most már tudom, hogy ilyen hívőnek lenni, és ilyen az Istennel közösségben élni. És voltak még ilyen megerősítő élményeim. Egyébként pont utána egy hónappal, vagy pár héttel később ugyanúgy Székelyföldön voltunk, és emlékszem, hogy egy ilyen nagyon hideg este volt, és bíztunk benne, hogy majd esni fog a hó, és a Székely barátom mondta, hogy nem fog. Én pedig csak azért olyan jó lenne. De egy jó kis bográcsozás volt, stb. Lefeküdtem, elaludtam, és a hajnali 3-kor kipattant a szemem. Nagyon nagy csönd volt, tehát mindenki aludt, és én így abban reménykedve, hogy lehet, hogy tényleg esik a hó. Odaléptem az ablakhoz, és végtelen csend volt, hófehér volt minden, hullott a hó, és akkor azt éreztem, hogy ott csak az Isten van ott, és én. Tehát ez nekem egy ilyen szintén egy visszatérő élményem a mai napig. Utána, hát ez ilyen pár évig így megvolt, és akkor közben újságíróként dolgoztam, éltem az életem, és ha kérdezted az előbb, hogy a korábbi időkben, hogy ez megterhelő volt-e, az ember nem veszi észre, hogy túl van terhelve, viszont egyszer csak beszakad. És nekem 2013-ban volt egy olyan élményem, hogy egyik pillanatra a másikra teljesen összeestem lelkileg. Tehát olyan rossz gondolataim támadtak, például, hogy mi van, ha gonosz vagyok. Tehát a semmiből. És utólag már tudom, hogy ahogy mondjuk, ha valaki egy bányában dolgozik, ahol kemény fizikai munkát végeznek, ott nyilván az izületek, a tüdő, stb. Ezek mennek tönkre. Ha pedig valaki nagyon sok szellemi munkát végez, akkor a szelleme fog leterhelődni, és ez sajnos abban mutatkozott meg, hogy emlékszem erre az összeesésemnek az éjszakájára is, hogy magamban szokogtam, és nem mertem senkinek elmondani sem a rossz gondolataimat, mert igazából szégyeltem, féltem, hogy mit fognak szólni, mert nem így ismernek engem, és ezzel nagyon magam maradtam. Később aztán viszonylag hamar elmondtam is, így a hozzám közel állók tudtak róla, hogy hát itt valami baj van, és akkor annyi változott, hogy kifejezetten minden nap az életemért imádkoztam Jézushoz. Azért olvastam a Szentírást, mert vele akartam lenni kettesben, és ez 1-2 év volt, amíg ebből kijöttem. Folyamatosan jött bennem vissza a remény, hogy lehet, hogy mégsem vagyok gonosz, lehet, hogy mégsem. Tehát, és akkor ebből szépen kezdtem kijönni, és utána megéreztem azt, hogy a hitre jutás egy dolog, de ezt a hitet az ember ebben a világban, amiben élünk, ebben a felpörgetett világban, a megfelelés világában egyrészt elveszítheti, de Isten viszont nem hagy elveszni.
Elkerülhetetlen vele járója a hívő életnek az, hogy akár a hited is bezuhanjon néha, vagy olyasmi történjen velünk, ami megkérdőjelezi, hogy jó helyen vagyunk-e?
Szerintem nem szükséges. Ismerek olyat, és hallottam olyan bizonyosságtételt, hogy valaki 12 éves kora óta hisz, és egyszerűen neki így van az élete, ilyen konstans Istennel való közösségben. Csodálatos egyébként, hogy mennyire sokfélék vagyunk. Nincs két egyforma ember. A korábbi életem, és beletartozik a szurkolói életem, ami nyilván egy más kegyességi közeg, mint amiben most élek. Bár az egyébként tök jó, hogy most is az Üllői úton ülünk, és mint fradi szurkoló szintén az Üllői útra jártam korábban. Én nem ezek ellenére lettem hívő, hanem hálás vagyok azért, hogy mindezek mellett. Még akkor is, ha egy csomó olyan dolgot csináltam, amit egyébként nem örülök, hogy csináltam, megtörtént. Kerültem fogdába is ilyen szurkolói balhék nyomán, Magyarországon is és külföldön is. De hogy például érdekes módon ma már, ha a börtön vagy hát egy fogda jut eszembe, akkor nem erre gondolok, hanem az apostolok cselekedeteibe, amikor Pál és Szilász Filippiben van, és nekem az egyik kedvenc történetem, hogy ott szerintem abban a néhány sorban, kicsit ilyen leegyszerűsítve van leírva, hogy tér meg a börtönőr és a családja. Nagyon rossz helyzetbe kerül, mert ugye a börtön alapjai megremegnek, a rácsok megnyílnak, a bilincsek lehullanak, és ő pedig meg akarja ölni magát, mert hogy hát elveszíti a foglyot, és közben Pál apostol lép oda, hogy ne csinálja, és akkor megkérdezte, hogy mit csináljak, higgy és üdvözülsz, és asztalt terített a börtönőr, és örvendezett, hogy háza népével együtt hisz az Istenben. És nem azt mondja, hogy örvendezett és háza népével együtt, hanem örvendezett, hogy. De ma döbbentem rá egyébként pont. Tényleg ezt az örömöt megélni, és hogy hálás vagyok azért, hogy nekem most a fogdáról ez jut eszembe.
Mennyire tudsz egyébként kötődni a Bibliának a történeteihez és a leírásaihoz? Mennyire volt neked evidens, ugye ilyen komoly evangélikus hívőelődökkel mondjuk Jézus története, halála, feltámadása, vagy mikor vált ez élővé?
Azért ez sokáig nem volt úgy az életem része, de szerintem az egy nagyon fontos tapasztalás, hogy szóval ez nem egy könyv, amit az ember kiolvas. Ez tényleg az Isten maga, ez az élő ige. Úgy élő ige, hogy éltető ige.
Akkor abban a pillanatban igen, valami megelevenedik. Legalábbis nekem ilyen tapasztalatom igen van. Mint ahogy neked érdekes, hogy ilyen lelkesítő történetté vált Pálék fogdába kerülése.
Igen, igen, igen. Pál is volt fogdában, meg én is, de igen, de hát egyszerűen vannak ezek a párhuzamok, az ember így eltesz magában, és hajtóerőként tud használni.
Jézushoz való megtéréseddel együtt az egyházba is visszatértél?
Egy ilyen jó 8 évig én el voltam ezzel a személyes Isten kapcsolattal és személyes hittel. Ugye ez egy ilyen elég népszerű kifejezés, hogy a maga módján hisz. Uh-huh. Ebben én tudtam táplálkozni, tudtam írni, tehát hogy világi sajtótermékbe is tudtam bizonyságot tenni, és leírtam az Isten élményeimet. És utána 2018 húsvétján Gáncs Péter volt bent egy stúdió beszélgetésben valahogy húsvéttel kapcsolatban, és amit mondott és ahogy mondott, az villant föl, mint egy ilyen rajzfilmben, hogy így a kis villanykörte, igen, a buborékban, hogy hát én evangélikus vagyok. Ekkor én az Őrségben laktam. Ez olyan lökést adott nekem, hogy elmentem a Szent Gotthárdi evangélikus templomba egy vasárnapi Isten tiszteletre. Így megérkeztem, fizikailag is. Megtapasztalhattam azt, hogy tényleg mit jelent az, amikor Jézus azt mondja, hogy ketten-hárman a nevében összejönnek, ott vagyok közöttük. Nagyon-nagyon-nagyon sokat erősített az egyházhoz való kötődésemen, de a hitemben is. Ott ez nekem egy komoly mérföldkő volt.
Számodra mit jelent a bizonyságtétel? Mert ahogy az egyházba visszatértél, felkértek arra is, hogy szólj, beszélj a hitedről.
Kicsit oda visszamennék, hogy még a hívő ember is, aki mondjuk azt mondja magáról, hogy ő keresztény és hisz Istenben, nem hívő közegben, nehezen mondja ki azt, hogy Isten. Inkább azt mondja, hogy a jó Isten. Ez a jó, amit egy kicsit ilyen kellemesebbé akarná tenni ebben a közegben, hogy hát a jó Isten. Szerintem ebben az esetben a kevesebb több, tehát az Isten kimondása, az már egy bizonyságtétel. Szerintem az egy nagy lépés, és én így éltem meg, amikor feszengés nélkül ki tudom mondani Jézus Krisztus nevét. Óriási erő van ebben a névben. Én csak most, ahogy mondom, elérzékeny rögtön, és nem azért, mert fú, de jót mondtál megint, Balczó Mátyás, hanem azért, mert ez maga az az erő és az élet. Úgyhogy szerintem ez már egy bizonyságtétel, de hogy ne kerüljen meg a kérdésnek azt a részét, ahogyan te értetted a bizonyságtételt, hát az ember bizonyságot tesz mondjuk egy publicisztikában, írásban is. Néha kicsit még erőteljesebben a saját dolgait az olvasó elé hozva, és én azt gondolom, hogy ezeket az írásokat olvasva jutottak valamiért lelkészek vagy mások arra, hogy akkor mondja ezt el. És ez pedig arra is rávezeti az embert, hogy hívőként nem feltétlenül csak abban a közegben működhet, ami neki komfortos, ez nekem az írás, hanem amikor élőbeszédben kell ugyanezt megtennie. Nyilván elmondom azt, hogy én hogy jutottam hitre, és ami nagyon fontos, hogy ez nem egy frontális műfaj. Ezt tapasztaltam meg legutóbb Nyíregyházán, az Emmaus gyülekezetben, hogy amikor én elmondtam a bizonyság tételemet, hogy utána, amikor beszélgetésre került a sor, más elmondta a magáét, annak kapcsán, amit én elmondtam, oda-vissza bizonyságot teszünk, és úgy megyünk el onnan, hogy még inkább erősödtünk a hitünkben.
Riportokat készítesz, jegyzeteket, cikkeket írsz az evangélikus médiába, és a legutóbbi számaiban az Evangélikus Híd magazinnak is szintén felkértek téged, hogy az adott fókusztémára is reflektáljon egy-egy írásod. Mi az, ami a legközelebb áll hozzád, ha a mostani munkádat és a szolgálatodnak is felfogható ezt a területet nézed?
Tehát már megvolt a hitre jutásom, megvolt a gyülekezetbe való megérkezésem. 2019. augusztusában volt egy olyan élményem, hogy Nagyrákoson, az Őrségben ott ültem az erkélyen, és éreztem, hogy valami szolgálatot nekem kellene vállalnom, de hogy mi legyen ez, és még olyan gondolatok is támadtak bennem, hogy lehet, hogy lelkésznek kéne lennem. Mit olvastak most a Bibliából? Legyen mondjuk az apostolok cselekedetei. Elkezdtem, apostolok cselekedeti 1, és akkor ott van, hogy Mátyás apostolt választották ugye Júdás helyére. Jó, hát akkor itt a jó Isten megadta az elhívást, jelentkezek az e-helyére, és be is adtam a jelentkezésemet. És ez egy nagyon érdekes élmény volt, mert csináltam a felvételit, bejelöltem a lelkész specializációt, és 2020 év elején megjött az eredmény, és ott volt az e-mail, hogy örömmel értesítjük, hogy felvételt nyert, és ott volt egy de. De a lelki specializációra nem találtuk alkalmasnak megélni, hogy de jó, hogy felvettek, és közben utána meg 10 másodperc múlva pedig zokogtam, hogy hogy érthettem félre ennyire a hívást. És közben Isten keze ott volt mégis. Tehát az egyik legerősebb Isten élményem az egy ilyen nagyon rossz, számomra akkor rossz hír hallatán volt. De ennek ellenére egyébként elkezdtem a nyelvi fél évet, és valahogy úgy alakult, hogy a Bácskai Károly tanár úrral volt egy személyes beszélgetésem, mert ő ismerte azért már néhány írásomat, és az nyugtatott meg abban, hogy a szolgálati helyem az nem a szószéken van, hanem az írásnál. És azt mondta, hogy neked ez a karizmád, írjál, és ezt csináltam, és így kerültem 2021-ben végül az Evangélikus Információs Szolgálathoz, ami a korábbi munkahelyemhez képest egy egészen más környezet volt, és a mai napig ezért nagyon hálás vagyok. Egy nagyon odafigyelő hely, egy evangélikus munkakörnyezetben az is megvan, hogy figyelünk egymásra, és tényleg az van, hogyha valakinek valami nehézsége van, akkor inkább azon megy a jó értelme a vese, kiúrik a helyére.
Beszélgettünk egy körben, és ott azt mondtad, hogy most úgy érzed, nyílnak előtted ajtók, de annyira nem vagy nyitott lépni is, vagy belépni.
Tehát, hogy azt érzem, hogy az Úristen eszközként használ, és most, hogy például a Híd magazinba írhatok, amit egyébként nagyon magaménak érzek, pont azért, mert egy világias életből érkeztem meg, de közben tartom a kapcsolatot azzal a úgymond korábbi életemmel. Egy ilyen híd szerepet nagyon magaménak tudok érezni, és ebben önazonos tudok lenni. És hogyha az önazonosság ráadásul az Isten azonosság, ami szerintem tök jó, hogy az elhívással értendő együtt, ennek nagyon örülök. Annak, hogy bizonyságot tehetek, ennek is nagyon örülök. De azt is érzem magamban, és ez egy ilyen több éves vívódásom, hogy van egy gát, amit magamnak építek, és nem merek átlépni rajta, vagy nem merem lerombolni, vagy nem merem elhinni, hogy az a gát az igazából nincs ott, az csak én képzelem. Ez pedig majd valami olyannak a megírásában fog szerintem testet ölteni, vagy lehet, hogy mondjuk nevezzük könyvnek. A környezetemben azt látom, hogy erre van igény, mert én szerintem, ami az erősségem, hogy tudok közérthetően írni, és a mély dolgokat akár humorral átélhetően át tudom adni. Tehát, hogyha az elején te említetted a humort, akkor számomra ez egyébként nagyon fontos, és ezt jó eszközként használni. És néha a humort érzem Isten részéről is. Vannak dolgok, amiket tök jól átgondolok és megfogalmazok, és néha vannak gondolatok, amiket kapok. És az egyik az ilyen, hogy Istennek egy olyan tréfája vagyok, akivel nem viccel. Az, hogy most én itt ülök ebbe a stúdióba, eszembe jut, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt valaki ezt mondja nekem, hogy én ilyenekről fogok beszélni, akkor biztos, hogy fölnevetek, mert hogy ugyan már. Viszont, hogy ez mennyire komoly, kapok visszajelzéseket írásokra, sokszor egész megrendítőt, az viszont arra utal, hogy Isten nem viccel velem. Ez is a kettősség, amiről beszéltünk.
Van számodra valami olyan üzenete Istennek, ami azokon kívül, amit már elmondtál, olyan nagyon megmaradt, és nagyon erősít és vezet, és tovább vezetett a szolgálatban?
Igen, egészen konkrétan van. Ez három szó. A gyülekezeti munkatárs képző első évfolyamát végeztem el, és az egyik alkalomnak az útrabocsátó áhítatán az Üllői úti kápolnában álltunk. Ekkor formálódott ki bennem Jézus tette belém ezt a három szót, nem én találtam ki, hanem ezt, ahogy azt értjük, hogy Jézus megszólít, azzal a három szóval szólított meg, hogy nincs más dolgod. És ezt onnan tudta, hogy akkor is ezen agyaltam, hogy mit csináljak, hol van az én utam, hogy tényleg csak annyi, hogy írjak és bizonyságot tegyek. És erre jött, mint egy válaszként a kérdéseimre, ami akkor foglalkoztatott, hogy nincs más dolgod. És ezt úgy egésztem ki, hogy nincs más dolgod, mint írni és bizonyságot tenni. És hogyha ezt teszem, akkor ezt a bizonyos gátat is végre átléphetném, és lerombolhatnám, amit magamnak építettem. Még érdekességképp elmondom, hogy amikor ezt a nincs más dolgodat megkaptam, akkor pont munkákkal nem úgy álltam, hogy olyan nagyon biztosítottnak tűnt a megélhetésem. És rendesen perlekedni kezdtem Jézussal kutyasétáltatás közben, és ezt mondtam neki, hogy értem, hogy nincs más dolgom, de Uram, akkor valamit tegyél már velem, mert számlákat kéne fizetni, és ezt úgy, ahogy most mondom, hogy rá egy percre jött egy telefonhívás egy ismerősömtől, aki egy olyan időszak ide nagyon jó munkát ajánlott, ahol nem volt más dolgom, mint evangélikusként egy egyházi közegben bizonyságot tenni róla egy percen belül. És az egy olyan fontos élményem, hogy megszólítottam, és azt mondta, hogy kicsit ilyen jó van, nyugi, mert tessék, itt van. Vezetem a te életedet, csak nem akkor, amikor te akarod. Ezzel jelzett én nagyot, hogy igen, akkor most van, itt van, tessék, jön a hívás, és kezdhetsz dolgozni. Jó, hogyha egy ige hirdetés nagyon megfog, az imád az a központi eleme egy istentiszteletnek, de hogy nekem nagyon gyakran van olyan, hogy akár a liturgiában, akár egy sokszor énekelt énekben, valami abban a pillanatban, ami addig nem tűnt fel, valamiért nagyon nagy erővel jelenik meg bennem, és most volt egy keresztelő, és ugye ilyenkor mindig énekeljük ezt a 296-os éneket, és annak az első verszakának az utolsó sora, hogy add egész élete téged dicsőítsen. Lehet, hogy az én keresztelőben is énekelték, bízom benne, hogy tudja az Isten dicsőíteni az egész életem, és ez nem azt jelenti, hogy mondjuk az egész életemnek minden szakasza az Isten dicsőíti, mert amikor mondjuk meccsre járós korszak volt, meg az egyetemi bulizós korszak, az a része valószínűleg nem az Isten dicsőítette, de az az én egész életem. Az is benne van. Aki esetleg ítélkezne, hogy az is, hogy milyen életet élt, hát Pál apostol milyen életet élt, mint Saul. Igen. Aztán, ha nincs Pál apostol, akkor lehet, hogy nincsen kereszténység sem. Mégiscsak állunk vagyunk, és semmi nem végleges, tehát itt pillanatok vannak, amik változhatnak.
Akkor látsz reményt az evangélikus egyháznak, illetve a kereszténységnek is, ugye?
Igen, igen. Én optimista vagyok, mégpedig nem azért, amit emberi értelemmel felfogok, hanem amiatt, aki a hitemnek a középpontjában áll. Látunk nyilván szomorú jeleket Európában is, és látunk olyan jeleket is, hogy van egy ilyen visszapattanás, hogy mondjuk Németországban vannak olyan gyülekezetek, ahova elkezdtek a fiatalok önmaguktól járni. Sőt, Norvégiában is egy lelkész erről beszélt, hogy teljesen csodálkozik rajta, de hogy elkezdték ők keresni, tehát hogy a spiritualitás betöltésében. Az előző generációknak volt egy lázadás az ő szüleik ellen, hogy nagyon nem megyek templomba, és akkor most lehet, hogy lesz egy olyan, hogy hát én már pedig elmegyek a templomba. Ezt bízzuk az Úristenre.
Lélekhangoló.